Az a kérdés, hogy a modern embernek miért nincs ideje jóformán semmire? Mit van az, hogy az igazán fontos dolgokra nincsen ideje, és arra, ami kevésbé fontos, arra van ideje? Minek köszönhető az idő hiány? És a magyar ember ezt két szóban megfogalmazza a választ erre a kérdésre. Ugyanis azt mondja a magyar, hogy az idő pénz. Ennyi. Az idő pénz. Tehát három szó. Az idő pénz. Ez a válasz arra a kérdésre, hogy a mai embernek épp arra nincs ideje, ami igazán fontos. Minden másra van ideje, ami nem fontos, de ami igazán fontos lenne, arra nincs ideje. Mert az idő pénz. Mivel, hogy az idő pénz, az ember az idejét olyan dolgokra fordítja, amiből pénzt szerezhet. Olyan dolgokra, amelyekkel, amiket megvásárolt a pénzre, az ember az idejét olyan dolgokra fordítja, amelyek megvásárolhatók. És nyilván kinek kell vásárolni, minek kell vásárolni? A léleknek, vagy pedig a testnek? Egyértelmű a válasz a kérdésre. A testnek kell vásárolni. A léleknek nem kell vásárolni, mert hogyha kéne vásárolni a léleknek, akkor Isten teremtett volna pénzt, de nem teremtett. Sőt, azt mondja, hogy amire a léleknek szüksége van, azt ő megadja ajándékba nekünk. Azt mondja az Úr Jézus, akinek a nevét és a szavait szégyelli ez a világ, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik szomjaztok, és vegyétek az élet vizét ingyen. Ez itt a bizonságtevők ingyen beszélnek. Tiszta ingyen, de már ingyen sem kell. Nem kell, mert nincs idő. Az idő kell az olyan dolgokra, amit pénzen lehet megvásárolni. Tehát nem kell a tanítás ingyen. Isten szava nem kell ingyen. Mert az idő pénz, és az időt olyan dolgokra fordítjuk, amit pénze meg lehet vásárolni. Testi örömök, kényelem, különböző dolgok, mulandó, élettelen dolgok, amelyeket szeret a test. A test szereti a halott dolgokat, az élettelen dolgokat, a rothadást. Ezért a pénzt arra fordítjuk, ami a testnek kell, az időt pedig a pénzre fordítjuk. És így jutunk el oda, hogy az ember rabszolga, a saját testi kívánságainak a rabja, és észre sem veszi. Nem veszi észre, mert nincs ideje ahhoz, hogy az ember észrevegye, hogy ő miben van, és hogy került oda, ahol van, ahhoz kéne idő. De az ember az időt sajnálja az élőtől. Az ember az időt sajnálja a lelkétől. Ezért nem jön rá arra, hogy ő hogyan lett rabszolga. Tehát nincs ideje azon gondolkodni, netán imádkozni, hogy Isten, ha létezel, akkor úgy érzem, én rabszolga vagyok, ha létezel és tudnál nekem segíteni, hogy meglássam, hogyan lettem rabszolga, kérlek segíts, mert most igazán el kellene segítség. Érzem, hogy rabszolga vagyok, de nem tudom, hogy hogyan lettem rabszolga. Mi tart engemet a rabszolgaságba? Az ember nem tud ilyen kérdéseket feltenni, mert nincs ideje. Ez a kérdés luxus. Mert az idő pénz, és az idő kell az olyan dolgokra, ami a testnek kell. Ezért nincs idő a lélekre. Nincs időnk a lélekre. Ebből pedig az következik, hogy mivel nincs időnk a lélekre, a lelkünk a kárhozat útján jár. Ennyire egyszerű megvizsgálni, hogy van-e kárhozat, és mi okozza a kárhozatot. Mivel Isten az időt, és a teret, és az erőt is azért adta, hogy a lélek időben felébredjen, időben. A lelket, egészen pontosan az időt, az Úristen a léleknek adja. A léleknek adta az időt, és az erőt is. És nekünk minden erőnk, és minden időnk arra van fordítva, ami a testnek kell. A test kívánságára van fordítva minden erő és minden idő. És nem marad idő a léleknek. Még csak arra a kérdésre sem marad idő, hogy vajon mi okozza rabságot? Miért vagyunk rabok, hogyan lettünk rabok, és hogyan szabadulhatnánk meg? Nincs idő ezzel foglalkozni, mert sok fontos dolog van, amit kér a test. És a testnek eleget kell tenni, a testnek ki kell elégíteni minden kívánságát. És ezért nincs idő, úgymond, sem feltámadni, sem megnézni, meglátni, hogy mi választ el Istentől. Nincs idő az életre, csak a hallott dolgok halmozására, a halálra. Ez volt a bevezető, és elmondanám a legutóbbi dolgot, amit kaptam Istentől. Durva az egészben az, hogy jóformán nem is emlékeztem, hogy mit álmodtam. Kaptam egy álmot délután, de nem emlékeztem, és mégis éreztem, hogy hívjam fel a barátomat, és mondjam el neki, hogy te figyelj meg. Láttam egy álmot, röviden. Én nem emlékszem az álomra egészen pontosan. Arra emlékszem csupán, hogy édesanyját temetésén voltunk, nemrég temette el az édesanyját. És aki ottan beszélt, akik ottan beszéltek, nem úgy beszéltek róla, mint halottról, hanem úgy beszéltek róla, mint élőről. A papa temetésen úgy beszél a halottról, mint halottról. Nem úgy, mint élőről. Hogy amit drága halottunk. Azonban ezen a temetésen, amire emlékszem, nem úgy beszéltünk, vagy nem úgy beszélt a beszélő a barátom édesanyjáról, mint halottról, hanem úgy beszélt, mint élőről. Ennyi volt az álom. És barátomat felhívtam, beszéltünk egy jó fél órát, körülbelül dicsőséges beszélgetés volt, megértések, kijelentések. Arra vonatkozóan, hogy mit jelent az, hogy valaki a mennybe kerül? Hogyan kerül valaki a mennybe? Ugyanis ebben az álomban én azt láttam, hogy az ő édesanyja, aki nemrég távozott a földiek sorából, tehát nem úgy beszélünk róla, mint halottról, hanem mint élőről. Hogyan kerül az ember a mennybe? Erről beszélgettünk a kedves barátommal. És persze én nem kell, amit mondani fogok, az megbotránkoztató. Teljesen biztos, hogy a vallásos embernek megbotránkoztató, amit mondani fogok. És nekem is az lenne, hogyha én vallásból vettem volna a hitemet, vallások által kaptam volna a hitemet, egy emberi szervezettől, vagy felekezettől, ha dogmákból kaptam volna a hitemet, akkor nekem is megbotránkozható volna, amiről mostan beszélni fogok. De ott van a Bibliában, bárki elolvashatja, azt mondja az Úr Jézus, hogy a mennyek országa mi bennünk épül. Mi bennünk épül. Mi bennünk van. Persze, hogyha azt mondom én valakinek, hogy szevasz haver, a mennyek országa te benned van, ez hazugság. Mert ahhoz, hogy a mennyek országa bennünk legyen, ahhoz kell az új szövetség Isten és ember között, hogy a mindenható Isten azt valóságosan építse bennünk, mert bennünk építi a mennyek országát, a mindenható Isten. Tehát engemet változtat meg, az én lelkemet változtatja meg. És amikor én meghalok, a test meghal, hogyha a mennyek országa bennem épült, akkor azt én honnan fogom látni a mennyek országát? Hát magamból nem, belőlem, mert Isten bennem építette a mennyek országát. A lelkemben építette azt. Egyszerű példa, valaki emlékszik a mozivetítőgépekre, vagy pedig a diafilm vetítőgépekre, hogy abból a vetítőgépből az vetült ki a falra, ami bele volt abba táplálva, a film, ki lett vetítve a falra. És hogyha a vetítőgépbe egy kellemes kis mese volt betáplálva, film volt betáplálva, azt vetítette ki a falra, hogyha a vetítőgépbe egy csúnya mese volt betekerve, akkor azt vetítette ki a falra, a fehér vászonra. Ebben a példázatban a vetítőgép az a mi lelkünk, akik mi valójában vagyunk. Az élet eszencia, az élet tudat, léttudat, létérzet. Jó estét! Tiszteltem! Bodó Attila! Nincs el semmi gond.
Láttuk, hogy itt többször van, keres, vagy valamit elvesztett.
Nem. Szoktam így irodást csinálni a YouTube-on. Itt a mikrofon fel van téves. Itt jó jel, most így szoktam is sétálni közben, de köszönöm szépen a kérdést. További munkát, jó egészséget. Megint a rendőrökkel találkoztam, de próbálom visszamenni a témához. Igen, tehát a példázatban a vetítőgép az a mi lelkünk. Az a mi lelkünk, a vetítőgép. És a vetítőgépbe tekert film az maga, hát mondanám azt, hogy mese, de nem mese, mert valóság. Mert az Úristen valóságosan felépíti a mennyek országát mi bennünk, hogyha hozzáfordulunk és vele vagyunk. Nem egy valláshoz. Hát ő valóságosan felépíti a mennyek országát mi bennünk. És amikor a test meghal, a jármű meghal, ugye a test az arra van, hogy az ember meglássa, hogy milyen Isten nélkül a saját feje szerint élni, tehát milyen a maga urának lenni. A Teremtés könyvében azt mondja a kígyó Évának és Ádámnak, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Isten milyen? Isten Úr. Így az ember kapott bőrruhát, és megtapasztalja a saját bőrén, hogy milyen uralkodni és kontrollálni. Milyen az, amikor az irányítás a mi kezünkben van, és nem Isten kezében. És ebből az ember megértheti, hogy neki hatalmas szüksége van arra, hogy visszamenjen Istenhez. Mert amikor én uralkodok, a fájdalom, az nyomorúság. Amikor Isten uralkodik, az élet. Tehát erre van a test. A test el lesz véve, előbb-utóbb mindenkitől. Akkor is, hogyha felépült benne a mennyek országa, akkor is, hogyha nem. És hogy a film milyen, ami be van fűzve a vetítőgépbe, az nyilván attól függ, hogy én kívánkoztam-e hazamenni vissza a tökéletességbe, vissza az atyához. Kívánkoztam-e, vagy nem kívánkoztam? Mert ha kívánkoztam, és megtértem az én útjaimról, amiket én magamtól csináltam, a saját uralkodásomból megtértem, Istenhez fordulok, és már nem akarok uralkodni, nem akarok kontrollálni, hanem visszaadom az életemet az ő kezébe. Elfogadom az ő szavát Krisztus által, az ő váltságdíját, a Krisztus vérét. Amivel ő nekem fizetett, vagy fizetett értem, hogy ne kelljen én szenvedjek a saját uralkodásom bűnei miatt. Ő kifizette az óvadékot, a váltságdíjat, hogy ne kelljen, én úgymond, elveszek. És így megkaptam a meghívót, hogy visszamegyek az atyához. És amikor visszamegyek hozzá, akkor ő kezdi a filmet, az én életem filmjét megváltoztatni, tehát átalakítani. És azt a rossz filmet, amit én befűztem a vetítőgépbe, mert én tulajdonképpen a film, ugye, amit én csináltam mostanig, az maga volt a pokol. Azt én befűztem a vetítőgépbe, és azt vetítettem egész életemben. És az eléggé borzalmas volt. És utána pedig a mindenható Isten ezt a filmet megváltoztatja, kicseréli, az én saját gondolataimat elveszi, a hazugságaimat, a bűneimet elveszi, és beteszi helyette az ő szavát, és az ő szava élet. Azt mondja Jézus, hogy Istennek a szava élet. Én azért cselekszem azt, amit Isten parancsol, mert az ő szava élet. Tehát kiveszi a régi filmet, berakja az új filmet. Ez egy allegória. Példabeszéd. Képesbeszéd. Ez bárki megértheti. Egy gyermek ezt teljesen biztos, hogy megérti. A felnőtt nem, mert az idő pénz. És a felnőttnek kell az idő a pénzre, a testiekre, a halott dolgokra kell neki az idő. mert az időből lesz a pénz, és ő azt arra fordítja, hogy halott dolgokat vásároljon magának, szerezzen magának, halott élményeket, és azáltal összekapcsolja magát a halállal. Ezt teszi a felnőtt, legtöbb felnőtt. Szóval, amikor a test meghal, a bőrruha elvétetik, akkor az a film abban az állapotban maradt, amiben ő bekerült. Hogyha az Úristen azt kicserélte teljesen, kivette a régi filmet, és befűzte az új filmet, akkor az a film, amit a vetítőgép, a lélek vetíteni fog, hát az jó lesz. És akkor nekem itt a Földön voltak különböző barátaim, családtagjaim, ellenségeim, ismerősök. És ezek az emberek mind rákerültek arra a filmre, ami belé volt táplálva, az én lelkembe volt befűzve. De nem mindenkivel volt jó viszonyom. Voltak ellenségeim, volt akikre haragudtam, akik rám haragudtak, nehezteltek rám, meg ilyenek. Azonban azt mondja az Úr Jézus, hogy bocsáss meg a te ellenségeidnek, bocsássál meg mindenkinek. Isten neked is megbocsájtott mindenért, amit cselekedtél, szembesít, de azért, hogy meglásd, hogy miben kell ő neked segítsen, mit kell neked megbocsásson. És ő neked megbocsájt, és azt kéri, hogy te is bocsássál meg mindenkinek. Mert minden a javadat szolgálta, minden azért volt, hogy te épüljél abból, és meglásd, hogy milyen Isten nélkül élni, uralkodni. Hogyha megbocsájtasz az ellenségeidnek, és mindenkinek, akiben volt valamilyen konfliktusod, vagy bármi, akkor azok a te filmeden, azok a szereplők, mondjam azt, hogy pozitív szereplők lesznek. Pozitív szereplők. És most hozok egy másik példát, hogy megértsük a lényeget. Tegyük fel, nekem van 5 barátom ezen a földön, és van olyan, hogy este lefekszem, és a barátaimmal álmodok. Tehát én őket akaratuk ellenére magammal vittem az én lelkemben, én álmomban. Nem kell én velük együtt bújjak ágyba, hogy velük álmodjak. Az éjszakai valóságban, amit a lélek él meg, test nélkül, ott vannak a barátaim, családtagjaim. Így van-e? És ők, azok a képek az én lelkemből vetülnek ki. Hát az a barátom nem kell ott legyen valóságosan az álomban, hanem lélekben. De én azt teljesen valóságosan tapasztalom az én lelkemben, mert az rá van írva az én filmemre, az életem filmjére. Hogyha a test meghal, ugyanez a helyzet. A bőrruha el van véve, és a lélek továbbra is létezik. Olyan a mennyek országa, ilyen értelemben, mint egy álom, ami sosem fog véget érni. És persze, amikor már benne vagy, akkor már nem álom, mert amikor az ember álmodik, akkor nem mondja azt, hogy jaj, én most álmodtam valamit. Nem tudod, hogy álmodsz. És most sem tudod, hogy álmodsz. Ebben a fizikai valóságban nem tudod, hogy álmodsz. Nem tudja az ember, hogy álmodik. Teljesen valóságosnak tűnik. Tehát így, amikor a test már nem létezik, akkor a lélekben, ami volt film, azt látjuk, a mennyek országa a lelkünkben épült. Emlékezz erre, ezt mondja Jézus. Tehát az, hogy ha az én lelkem teljesen megtisztult, teljesen meg van tisztulva a lelkem, a test meghal, és a mennyek országa már van épülve a lelkemben, az onnan fog kivetülni a lelkemből, a vetítőgépből. És teljesen valóságos lesz. Nem lesz testem, de mégis tapasztalni fogok mindent, és látni fogok mindent, és dicsőséges lesz. És kik lesznek velem az álomban, és a mennyországban? Azok a szereplők, akik bekerültek az én filmembe, akiknek én megbocsájtottam, akiket szerettem. Azok a szereplők ott lesznek a mennyek országában, ami bennem épült. Most mondok egy másik kemény dolgot, hogyha tegyük fel, egy lélek kárba vész, elkárhozna egy lélek, egy barátom, tegyük fel. a kárbajző lelke. Azonban én, amíg egymást ismertük, én igaz voltam vele szemben, nem hazug és nem képmutató. És ha volt nehezerés bennem, vagy bármi, akkor azt elengedtem, megbocsájtottam. Akkor az barátom a mennyek országában lesz. Tehát tegyük fel, hogy én ma este távozok a földiek sorából, és a barátom, ő nem fog távozni még, de ettől függetlenül ő már benne lesz az én mennyek országában, az én mennyországomban. Tehát ő nem kell ahhoz meghalljon, hogy ő benne legyen az én mennyországomban. A barátom nem kell lefeküdjön, aludni, hogy bekerüljön az én álmomba. Ő be tud kerülni annélkül is. Így van-e? És akkor most visszatérek az álomra, amit kaptam, a példára, hogy a barátomnak az édesanyjáról nem úgy beszéltünk, mint halottról, hanem élőről. Tehát, hogy ő él. Elmondom érdekességképpen, hogy a kedves barátom az édesanyját nagyon szerette. Nem volt neki más földi családtagja, csak az édesanyja. Mindenki más távozott. Az édesanyját szerette, nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy jól figyeljen, aki hallja ezt a felvételt. Az anyukája viszont hát olyan dolgokat csinált, amelyek nem voltak helyesek Isten szemében. A barátom is elmondta, azt mondja, hogy ezt nem kell élni, erről fontos beszélni. Testi és lelki paráznaság. Mindkettő. Lelki paráznaság. Ezotéria, New Age. Hazugtanokkal. Amikor az ember nem Isten szavát keresi, hanem emberek szavát, emberi tanokat keres. Ez a lelki paráznaság. A testi paráznaságot azt mindenki ismeri. A barátom szerette az ő édesanyját, de amit szerette, ezért neki kedvesen mindig elmondta azt, amit ő tudott Istenről, hogy az, amit ő cselekszik, az bűn, az nem Istentől van. Tehát nem hamis módon, nem majom módjára szerette az édesanyját, hanem igaz módon. Azáltal, hogy azt mondtam ki, ami az igazság, ami Isten szava. És többször kedvesen neki elmondta, hogy figyelj meg, ez, amit teszel, ez nem helyes, ez bűn Isten szemében. És egyszer csak eljött az óra, hogy az anyukának távoznia kellett. És az Úristen már figyelmeztette a barátomat, hogy ez meg fog történni. Ilyen a féltőn szerető Isten. És volt lehetősége, mert nem volt otthon a barátom, volt lehetősége telefonon váltani néhány szót az édesanyjával, mielőtt meghalt volna, és ő érezte a szívében, mit kell neki mondjon. Elmondta neki legfontosabbat, hogy bánja meg a bűneit, és fohászkodjon Istenhez, mert csak ő képes átsegíteni őt ezen a küszöbön. Tehát a barátom az ő édesanyjának azt mondta, ami helyes, folyamatosan. Tehát ő nem ment be, nem úgy szerette az édesanyját, hogy anyu, feltétel nélkül szeretlek téged, bármit csinálsz, rendben van, minden oké, minden egy és minden mindegy, nem így szerette. Ez a majom szeretet, nem így szerette a barátom. Hanem ő engedte, hogy az Isten szóljon a lelkismeretén keresztül az édesanyjához is. Néhány alkalommal elmondta neki, hogy amit cselekszik, az nem helyes, az bűn Isten szemében. És amikor az anyukája halálán volt, akkor is elmondta neki azt, ami helyes. És ezáltal az a kép, ami volt az ő lelkében, az ő filmjében, az édesanyjáról, az a kép tiszta, tiszta volt. Az a kép tiszta. Nem azáltal, hogy az anyukája mindent jól csinált, hanem azáltal ott tiszta az a kép, hogy ő nem értett egyet az édesanyjának a dolgaival, hanem elmondta tisztességesen, szeretetteljesen, hogy mi a helyes, mi Isten szava. Ezért a kép az ő szívében, az ő édesanyjáról tiszta. Most, hogyha a barátom távozik a földiek sorából, akkor elképzelhető, hogy ő látni fogja az édesanyját. De nem úgy, mint anyukát, hanem mint gyermeket, mint Isten gyermekét. De miért? Azért, mert ő megtette a leges legtöbbet az édesanyjáért. igaz módon szerette őt. Isten szavával szerette őt. Ezért az ő szívében nem egy bűnös asszonynak a képe van, hanem egy igaz asszonynak a képe. És elmondtam neki, hogy mi lett volna akkor, hogyha ő azt mondta volna az anyjának, hogy csinálj azt, amit akarsz, minden rendben van. Ez azt jelentette volna, hogy a barátom is egyetért a bűnnel. Tehát bűn van az ő szívében, az ő lelkében. E kép az anyukájáról alkotott kép, az bűnös kép volna. Tehát bűnös karaktereket viszek én magammal a túlvilágra, és az maga a pokol. Ott már nincsen kegyelem. Ki értheti ezt? Talán kicsi nehéz megérteni. Tehát egy ember az ő döntéseinek és cselekedeteinek következtében kerülhet akár a pokolra is például. Hogyha ő meg nem bánta a bűneit és nem kapott megváltást Istentől, ő kerülhetett a pokolba is, került a pokolba is. Azonban, hogyha ennek az embernek én elmondtam az igazságot, teremtőm szavát, azáltal én nem vállaltam közösséget az ő bűneivel. Tehát az én mennyországomban, amit Isten bennem épít, ami az én filmemből van kivetítve, kivetülve, abban az ember jelen lehet, még úgy is, hogyha az a személy elveszett, az a lélek elveszett. Mert az én filmemben, az én képes albumomban ő jelen van, mint tiszta ember. Mint tiszta ember azért, mert én nem vállaltam közösséget az ő bűneivel, hanem kedvesen elmondtam neki, figyelmeztettem őt Isten nevében arra, hogy mi az, hogy bűn. Hogyha én nem figyelmeztetem őt arra, hogy mi az, hogy bűn, azt jelenti, hogy én is közösséget vállalok a bűnnel, tehát bennem is bűn van, akkor nincs, ahogy az én filmemben mennyország legyen. Az én képes albumomban nincs, hogy mennyország legyen. Ki értheti ezt? Nem komplikált, ezt meg lehet érteni. Ezt bárki megértheti. Akinek Isten megadta ajándékba, ezt megértse. Ezért fontos beszélni, Isten indítatására beszélni, Isten lelke által beszélni, megosztani azt, amink van Istentől, a mindennapi kenyeret. Mert egyrészt azáltal annak az embernek segítek abban, hogy megszabaduljon a terheitől, a bűnös filmtől, amit ő csinált, őrezett. Segítek neki. Másrészt pedig én az én lelkemben, az én szívemben az ő képe letisztul, megtisztul. Na most elmondok egy másik példát. Ezek mind példák, amelyek segítenek megérteni az Isten szerinti valóságot. Miután édesapám távozott, hát nem igazán kaptam én vele álmot. Azonban az elmúlt években kaptam egy néhányat, nem sokat. Kaptam vele is álmokat. És egy alkalommal emlékszem, hogy a sogorommal Budapesten voltunk, és a metróval mentünk valahova, kimentünk egyet sörözni, vagy valami hasonló. Este volt. És igyekeztünk haza, hogy az utolsó metrót kapjuk el, ne késsük le. És ahogy igyekeztünk a metró irányába, amúgy ez érdekes álomkép, mostanig ezen nem gondolkodtam, mert nem értettem mostanig a metró, az aluljáró, ugye, a föld alatt jár. Mi a föld alól jöttünk ki, és a föld alatt készültünk vissza. Amúgy ugye, hát volt olyan, hogy a valóságban is elég sokat sörözgettünk, mi barátok voltunk a magunk módján. Hazugságban tartottuk egymást. Így voltunk mi barátok. A metróval, a föld alattival járkáltunk ide-oda. Eléggé beszédes, nem? És amikor mentünk vissza, mentünk volna vissza, akkor mielőtt bementünk volna az aluljáróba, metró aluljáróba, én megpillantottam az édesapámat, aki 15 éve el van temetve, ő teste. És mondtam a sugoromnak, hogy te, ne, édesapám, azt mondja, nem ő az. Mondom, de ez ő az, te ne hülyéskedj, ez ő, ez ők kell legyen. Ez ő az, én oda mentem hozzá. és lekezeltem vele, és édesapának olyan nagyon puha keze volt, nagyon puha kezei voltak. Tudtam, hogy ő az. Tudtam, hogy édesapám. És annyira örültem, hogy látom őt. De láttam, hogy ő engemet nem ismert fel, mint fiát. Nem ismert fel, mint fiát akkor. Tehát tudomása volt arról, hogy én vagyok. Tudott rólam, de nem úgy, mint fia. Mert ez a mennyek országában, ez már megszűnik. Ott nincsen sem apuka, sem lánya, meg sem feleség. Ez a földi család hierarchia, meg minden megszűnik. Ott ilyen nem létezik egyáltalán. Ott gyermekek vannak, mindenki gyermek, Isten gyermeke. Tehát ő, hú, ez nagyon kemény. Engemet nem ismert fel, mint fiát. Tehát nem úgy látott engemet, mint az ő gyermekét, de ismert engemet. Azt mondta, hogy ott, ahol vagyunk, szoktuk mi is hallgatni néha, amiről beszélsz, amiről beszéltek. Annak idején Lelikével beszélgettünk még ezekről a dolgokról. Szoktuk mi is hallgatni azt, amiről beszéltek. És jó, amit csinálsz, jó, amit csináltok. Ezt mondta álomban édesapám. És látta, hogy engemet ő nem ismer fel, de én úgy örültem neki, hogy láthattam őt. Azt mondtam neki, hogy nem baj, na, az a fő, hogy élsz. Azt mondtam a kicsireknek, hogy az a fő, hogy élsz. Ezt mondtam neki, és így elbúcsúztam tőle. Az álom ez volt. Tehát hol él? Édesapám, hát az én szívemben, az én lelkemben él. Emlékszem, hogy akkor még nem ismertem. Igazságkereső voltam, de nem ismertem sem a Bibliát. Hittem Istenben, de nem volt nekem ismertem sem Jézusról, sem a profétáról, semmiről nem volt. Írországban éltem, és akkor jöttek nagyon kemény megértések. Ezt elmondom érdekességképpen, hogy amikor kezdett Isten engemet tanítani Írországban, hát emlékszem, hogy dolgozni akartam, nem találtam munkát. És kezdtem pánikolni, jaj, hogy lesz, minden munkahelyen, fogy a pénzem. Hát mondom, vannak itten hajléktalanok Dublinban, én még sosem voltam hajléktalan, kipróbálom milyen. Tehát minden más voltam, nem voltam még hajléktalan. Elengedtem, mondtam, hogy hát van hajléktalan szálló, vagy valami kartondoboz, lássuk milyen. Elengedtem ezt a hamis biztonságot, és amikor elengedtem, olyan szabadságot éltem meg, hogy hatalmas szabadságot. Emlékszem, hogy a központig sétáltam, nem voltak buszok, mint az idő megállt volna, nem voltak semmi tömegszállítás, semmi nem volt. A tengerparton sétáltam egész központig Dublinban, és közben jöttek nagyon jó megértések, többek között az is, hogy édesapám, meg mindenki, akkor még élt a földje között volt, hogy nem az édesapám, aki ő valójában, hanem az, aki van az én emlékemben, aki az én lelkemben van, ő az édesapám. Érdekes mi? Ugyanaz, amit mostan mondok. Tehát, hogy a mennyek országának a polgárai, a mennyek országának, ami benned épül és bennem épül, azok bennünk vannak, bennünk kell legyenek. Ahhoz, hogy a mennyei polgárok, polgártársak tiszták legyenek és szentek, ahhoz szükséges, hogy én az igazságot mondjam mindig nekik, az igazsággal szeressem őket, nem pedig úgy, mint a csimpánzok, majommódra, nyálasan, igazsággal, kedvesen, szeretetteljesen mondjam azt, amit Isten mutat. És így ő, mint szereplő, bekerül az én mennyországomba. Most nekem meggyőződésem, amit én mondtam, ez nem teljesen pontos. Elmondom, hogy miért. Azért, mert azt mondja Isten, hogy az emberi értelem fel sem foghatja a mennyek országának titkait. Nem tudja az emberi értelem felfogni. Egyszerűen képtelenség, hiába is akarnánk, nem tudjuk felfogni. Tehát nem tudjuk betenni a mi értelmünkbe a mennyországot, Isten dolgait. Egyszerűen lehetetlen. Tehát ezek, amit mondhatok, olyan, mint a Jézus példabeszédei, képes beszédek ezek, hogy valamelyest felfogjuk az elménkkel, hogy miről van szó. Tehát mi a legtöbb, amit tehetek az én szeretteimért, barátaimért, ismerőseimért. A legeslegtöbb az, amit tehetek értük, hogy ők a mennybe kerüljenek, az, hogy engedem és kérem Istentől, hogy ő bennem építse a mennyek országát. Ez a legtöbb, amit tehetek a barátaimért és mindenkit, a szeretteimért. Azonban, hogyha belemegyek az ő hazugságaikba, vagy bűneikbe, kompromisszumot kötök az ő bűneikkel, azáltal engedem az én filmembe, az én film tekercsembe engedem az ő bűnüket. Tehát, hogyha én nem teszek bizonságot a bűnről, amikor beszélek a barátaimmal, azáltal a bűnt beengedem az én szívembe. Elég keményen meg voltam próbálva az elmúlt napokban, mert beszélgettem olyan emberekkel, régi barátokkal, akik nyakig vannak a New Age-ben, ezotériában. És nagyon kemény beszélgetések voltak, mert tehát ilyen hazug, hamis szeretet, ugye érzelg is, jaj, szeretlek téged, s téged én testvéremnek nevezlek, meg ilyenek, tehát én ebben nem metek be az ilyen játszmákba. Egyszerűen nem metek be az ilyen játszmákba, emberek. És eléggé durván voltam kísértve, hogy menjek bele ebbe a kompromisszumba, ezekbe a játszmákba, hogy jaj, igen, igen, akkor úgy is jó, hogy te mondod, meg így is jó, hogy én mondom, nem, emberek. Isten országa nem ilyen. Isten azt mondja, hogy ő féltőn szerető Isten. Az ő igazságot vagy felvállaltam, vagy nem vállalom fel. Az a két lehetőség van csak. Nincsen középút. Kompromisszumot én senkivel nem kötök. Jézus nem azt mondta, amikor megszabadította a bűnös asszonyt, a parázna asszonyt, amikor ő megszabadított, megmentette a haláltól. Nem azt mondta, hogy hát megmenekültél, nyugodtan menj és csináld úgy, hogy más ne lássa. Nem ezt mondta neki, hanem azt mondta, hogy menj el és többé ne vétkezz. Tehát feloldozta őt, megszabadította őt az ítélettől, mert az ítélete neki jogos lett volna a törvény szerint. Őt megölhették volna a törvény szerint, de Jézus nem engedte. Azt mondta, hogy aki büntelen közületek, az vesse az első követ. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtan menjél vissza kurválkodni, nem ezt jelenti emberek ez. Ez azt jelenti, hogy miután a nő szembesült azzal, hogy mi a következmény az ő tetteinek, tehát halál és kározat az a következmény az ő tetteinek, miután ő szembesült, jött Isten és megmentette őt. Azt mondta, hogy menj el és többi ne vétkezz. Hogyha én a barátaimat, a szeretteimet, a rokonokat, ismerőseimet nem így szeretem, hanem úgy, mint a majmok, akkor én közösséget vállalok az ő bűneikkel. Tehát beengedem az ő bűneiket az én életembe. És hogyha beengedtem az ő bűneiket az én életembe, akkor abból mennyország nem lesz, emberek. És mivel nincsen középút nincsen, ezért abból csak pokol lehet. Ez a hamis kutya emberi szeretet, majom szeretet, emberek. Nagyon veszélyes. És hangsúlyozom, nekem is nehéz ez, nekem is kihívás ez, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor gyűlöljük a mi szeretteinket, haragban vagyunk velük, hanem azt jelenti, hogy nem vállalunk közösséget a bűneikkel, nem hunyunk szemet a bűn fölött, hanem beszélünk arról, szeretetteljesen figyelmeztetjük őket arra, hogy az Isten szerint bűn, amit cselekszel, és ennek óriási fájdalom és nyomorúság a következménye. Így lehet egymást szeretni, emberek. Ez most egy hosszabb fejtel lesz, mert sok minden van. Elmondom, mit láttam ma, mivel találkoztam ma. Nem kerestem, a szemem elé jött, és meg voltam kísérte, hogy nem mondok semmit, nem érdekel. Nem érdekel, nem mondok semmit. Az ő dolga. De ez a majom szeretet, ez a hazugság, emberek. Láttam valamit, és nem akartam látni, de úgy éreztem, fontos erre reagáljak is, írtam is. Lehet, hogy azóta már letörölték, ez az ő dolguk, ezzel ők kell elszámoljanak. Én megírtam azt, amit meg kell írjak. Arról volt szó, hogyha valaki nem tartja be az én személyes határaimat, akkor figyelmeztetem egyszer, kétszer, háromszor, utána aztán meg ütök. Valaki ilyen mondott. Egy kedves ismerősöm. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem nézem le őt. Nem vagyok sem jobb, sem okosabb, mint ő. Egyáltalán. Egy nyomorult ember vagyok, Isten nélkül senki. Csak azt ugye megláttam, elindult, nem akartam, megláttam is. És megadta a tekintetem ezen a kijelentésen, ugye, hogy itt az bosszantja, hogyha valaki nem tartja be a személyes határait. És azt írtam kommentben, hogy mivel ez a tartalom be nem tartva a személyes határaimat, akaratom ellenére szemeim elé került, feltennék két kérdést. ha neveztek rossz néven. Az első, mi rosszabb? Az, amikor embertársaink valamilyen oknál fogva nem tisztelik és átlépik személyes határainkat, ez a rosszabb? Vagy inkább az, amikor egy rossz indulatú, rosszabb esetben egy végzetes betegség lépi át a személyes határainkat? Kemény. Tudjuk jól, hogy senki nem szereti, hogyha átlépik az ő személyes határaikat. Így van-e? Ha valaki téged megszólítana azzal, hogy amit csinálsz, az helytelen, az bűn, ő átlépte a te személyes határaidat, és az kellemetlen számára, és akkor megharagszik rád is, és rád támad, tegyük fel. De a kérdés az, drága emberek, hogy mi rosszabb, hogyha egy ember átlépi a mi személyes határainkat, vagy pedig ha egy végzetes betegség rossz indulatú dakanat lépi át a személyes határainkat, mert mindenképpen átlépi, valami át fogja lépni. Hogyha bűnben vagy, körül vagy éve bűnökkel, körül vagy határolva bűnökkel, akkor valami át fogja lépni a személyes határaidat. Teljesen biztos. Emberek, ellenség, teljesen mindegy. Isten megengedi nekik, hogy átlépjék a személyes határaidat. Át fogják lépni. És te vagy fellázadsz, vagy pedig imádkozol, fohászkodsz, hogy hogy legyen. Mert hogyha ők nem lépik át a személyes határaidat, akkor át fogja lépni egy betegség, egy tragédia, egy nyomorúság. Ez megtörténhet. Tehát mi rosszabb, hogyha emberek lépik át, nem tisztelik, és lépik át a személyes határainkat, intim szféránkat, vagy zónánk, vagy bárinek is nevezhetjük ezt. Vagy pedig az, amikor egy betegség, egy végzetes, rossz indulatú betegség lépi át a személyes határainkat, és megöl, szó szerint megöl. Egy ember azért ritkán öl meg, valamikor, mit tudom, gyilkossabló, gyilkostolva megölhet, de az ember általában ritkán öl meg, nem jellemző éppenséggel. De a betegség, hogyha a betegség kell átlépje a személyes határaidat, akkor az nem kegyelmez. A betegség nem kegyelmez. Következő kérdés az, hogy mikor kezdődik a baj? Akkor-e, amikor valaki átlépi személyes határainkat, vagy akkor, amikor nyomós okot adunk arra, hogy ez megtörténjen? Tehát elmondhattam ugye, hogy igazából azért lépik át a személyes határainkat, mert felhatalmazzuk őket. A gonosz lélek úgymond, egy gonosz ember, vagy gonosz lélek, ahogy mondja a proféta, akkor lépi át a személyes határainkat, amikor mi a bűnnel felhatalmazzuk azt. Beszéltem a Családi Tragédia című írásban arról, hogy az a szellemiség, ami a húgomat az öngyilkosságba akarta vinni, az hogyan került be az ő házukba, hogyan lép át a személyes határaikat a szellemiség. Úgy, hogy a titkos bűnökkel beengedték azt. Én is ezt tettem pontosan. Csak annyira hitvány vagyok, hogy én is könnyebben meglátom azt, ami mással történik. Mások szemében a szálkát, mint a magaméban a gerendát. De így láthattam meg, hogy mi is történik. Hogy a bennem lévő bűnnel felhatalmazom a külső embereket, a külső lényeket, felhatalmazom azzal arra, hogy átlépjék az én személyes határaimat. Csak hogyha egy ember lépi át a személyes határaimat, tegyük fel, most bejön Jézus, egy apostol vagy valaki, Istennek az embere, és átlépi a személyes határaidat, és figyelmeztet, szeretett teljesen, mert én ezt sokszor megtette. Írtam kedvesen, akiket láttam álomban, írtam kedvesen nekik. Leírtam azt, hogy Isten nekem mit mutatott. Átléptem az ő személyes határaikat. És a legtöbben megutáltak engemet. Néhány kivétellel megutáltak engem. És tehát nem fogadták örömmel a figyelmeztetést. És ezért akkor mi történik? Az, hogy hát lehet, hogy jön egy betegség, egy nyomorúság, és az fogja átlépni az ő személyes határaikat. Emberek, ennyire egyszerű az igazság. Ennyire egyszerűen meg lehet érteni az igazságot. Ezért engedi meg Isten a betegséget, a nyomorúságot, a kínlódást, a szenvedést, mert mi nem engedtük, hogy az ő szava, az élet szava átlépje a mi személyes határainkat. Ezért van szenvedés és kínlódás. Nem engedtük, hogy az ő szava átlépje a mi személyes határainkat, az igazság, nem egy vallás, nem egy kultusz, nem egy dogma, nem egy babona, hanem az élőisten szava, az Úr Jézus szava. Nem engedtük, hogy átlépje a személyes határainkat, hogy szembesítsen a bűneinkkel, hogy meg tudjunk tisztulni, hogy a bűn miatt ne kelljen elveszünk, ne kelljen szenvedjünk. És így Isten megengedte, ahogy mondja a Bibliával, hogy gonosz lelket bocsátott rájuk, hogy gyötörje őket a királyra, ugye, Saul királyra, meg különböző emberekre. Egyszerű példa, másik példa. Egy Gyergyó környéki fiatalember látta Istennek az igazságát. Többször mondtam ezt példát. Isten a feleségét meggyógyította minden betegségéből, mert hozzáforult. Nyomorúságában, fájdalmában az asszony hozzáforult Istenhez, és őt meggyógyította a mindenható Isten. És a férje látta ezt, tehát tudta, hogy ilyen az Isten, élő Isten. Meggyógyít. Tényleg féltőn szerető, gyógyító Isten. De a férfinak nem kellett az Isten. Nem engedte, hogy Isten és az ő szava átlépje az ő személyes határait. Nem engedte ezt. Ez a férfi. Nagyon szerette a pénzt, az idő pénz, és minden, ami a pénzzel megvásárolható, ő azt szerette. Ő az mellett döntött. Szerette a parázaságot. Nyíltan csinálta, művelte. Azt mondta az asszonynak, hogy mit fizessek neked, hogy te is azt cselekedd, amit én. Az asszony pedig azt mondta, hogy ha azt tenném, amit te cselekszel, nem tudnék elszámolni sem Istennel, sem a lelkiismeretemmel. Az asszony döntött Isten szava mellett, és volt neki még két gyermeke is, tudtommal. Az asszony meghozta a döntést, a férfi döntött a pénz mellett, a paráznaság mellett. Az asszony döntött a Isten szava mellett. És Isten is döntött, azt mondta, hogy mivel nem kell neked az igazság és az élet, amit én kínálok, nem hagyom, hogy tovább fertőzd az asszonyt, a feleségedet, és a gyermekedet nem hagyom, hogy tovább fertőzd a paráznaság szellemiségével. Nem engedte Isten. És átlépte az ő határait, Isten. Úgy, ahogy történt, megvan írva a Bibliában is, hogy gonosz lelket bocsátott rá mindenható Isten. Ez a fiatalember felakasztotta magát, pedig szerette az életet, imádta az életet. Emberek, ez nem játék. Ez nem játék, ezt nem nevezhetjük játéknak, és nevetjük félváról, amiről beszélek. Aki nem hiszi, olvassa a Bibliát és imádkozzon. Forduljon Istenhez, és meg fog látni mindent, meg fog érteni mindent. Ezt nem én találom ki, egyáltalán. A kedves barátom egy videójában nagyon csúnyán fogalmazott, de úgy érzem, hogy néha belefér, ha az ember ilyen csúnyán és durán fogalmaz, hogy aki hallja az ő szavát, érezze meg a súlyát az ő szavainak. Ő azt mondta, hogy a mindenható Istennel nem jó baszakodni, emberek. Tényleg, nem jó vele baszakodni. Ő féltőn szerető Isten, valóságosan jó, kegyelmes Isten, megbocsájt mindent. Ha vállaljuk a szembesülést, megbocsájt mindent. De hogyha mi a kegyelmével nem élünk, hanem visszaélünk, akkor történhet ilyen, hogy ő átlépi a személyes határainkat, és történhet olyan, hogy bárki, vagy valaki bármennyire is pozitívan gondolkodó, meg hogy ő tudja, a kezében a kontroll, meg hogy nem engedi be negatív embereket, a tisztátalan lelket, amit Isten rád bocsájt, azt nem tudod nem beengedni, be fogod engedni. És a tisztátalan lélek rávet arra, hogy akár öngyilkos légy. Kemény szavak, nem várom, hogy valaki elhiggye ezt nekem, inkább imádkozzatok, szívlejétek meg ezeket a szavakat, amíg nem késő. Ezt a kérdést tettem fel ennek a két embernek, nem tudom, hogy olvasták-e, vagy meghallgatták-e, vagyis meghallgatják ezt a felület, fogalmam sincs. De ezt a felületet én nem kerestem, elém került, és néhány másperc megnéztem, elindult is megnéztem. És éreztem, hogy erre kell reagáljak, hogy oké, az ember a saját kis királyságában, ő azt mondja, hogy megakadályozom, hogy valaki átlépje a személyes határaimat, meg megverem, meg mit tudom én mi, az emberizmus, de mi van, ha lebénul, megbetegszik, akkor már nem tudja ezt megcsinálni. A kérdés az, hogy mi rosszabb, ha Istennek a szava, akár az én szavaim által, vagy mások szavai által, akik Isten nevében szólnak, átlépi a személyes határaidat. Ugye az kellemetlen, nekem is kellemetlen. Az igazság kellemetlen, emberek. De üdvös. Az igazság kellemetlen, de üdvös. Mi rosszabb, hogyha Istennek a szava, megigazító szava, átlépi a személyes határaidat, és leontja a hazugságok falait, a bűnök falait, és megszabadít? Ez rosszabb, vagy pedig az rosszabb, amikor éppen egy betegség, egy rossz indulatú kór lépi át a személyes határaidat, és az ontja össze az életedet. Én azt hiszem, az utóbbi rosszabb, és jobb, hogyha Istennek a szavát engedjük, hogy átlépje a személyes határainkat, és ontsa le azokat, hogy ami minket elhatárol Istentől, elválaszt Istentől, attól megszabaduljunk. Őszintén remélem, hogy ki hallja ezt a felvételt, érzi és megérti, hogy nem rossz indulattal szólok, hanem Isten kegyelme által próbálok beszélni, mert ez, amiről beszélek, ez történik mindenképp. Ha hiszünk benne, ha nem hiszünk benne, ez mindenképp történik. Mindenkivel történik. Aki ezt megérti, fölöslegesen nem kell szenvedjen, mint az állat. Végezetül pedig felolvasnám a legutóbbi írást, amit írtam, írhattam Isten kegyelme által a Facebookra, a ma reggeli mellé, hogy megértsük, hogy mi a különbség az emberi szeretet, a majom szeretet és az Isten féltő szeretete között. A családtagok, a barátok és az ismerősök mindazt akarják, hogy a testvérem jól legyen. Itt Gyergyóban mindenki azt akarja, hogy a testvérem jól legyen, de jóformán senki nem akarja, hogy a testvérem meggyógyuljon. Ezt senki nem akarja. Azt akarja mindenki, hogy jól legyen, mint egy zombi, vigyorogjon. Ha ilyen az emberi szeretet, vajon nem járnánk-e jobban, ha teljességgel mellőznénk ezt a szeretetnek nevezett színjátékot, és egyszerűen csak léteznénk, ahogy létezhetünk. Egy kedves ismerős azt mondta, hogy találkozott a húgommal, és hál' Istennek jól van, meg van hízva, és jól néz ki. Azonban ez a kedves ismerős szintén pszichiátriai szerfüggő. Mekkora a baj ebben a társadalomban, ha az emberek ránézésre állapítják meg egymástól, hogy vannak. Pontosan úgy, mint egy barompiacon, ha a malac jó húsban van, és még röfög is, arra következtetünk, hogy jól van, és megvesszük. De az ég szerelmére, emberek, mi nem malacok vagyunk, hanem érző lélekkel rendelkező emberi lények. Ha azáltal van jól valaki, hogy kedélyállapot javítókon, pszichiátriai szereken él, belemerünk-e gondolni abba, hogy mi vár erre a közösségre, erre a nemzedékre, ha hirtelen bezárnak a patikák, és nem lesznek elérhetők ezek a szerek? Ki tudja elképzelni egyáltalán, hogy mi lesz Gyergyóval, ha a patikák bezárnak, a B-tervek mind megszűnnek, a patikák bezárnak, nem lesz zsibbasztó, nem lesz pszichiátriszer, nem lesz hangulatjavító, nem lesz alkohol. Mi lesz Gyergyóban? Zombi, apokalipszis emberek. Ha kitör a háború, ez fog történni. Ha a patikák bezárnak, az emberek egymást meg fogják ölni. Amikor a húgom egy héten keresztül az erdőben bolyongott, többen megkerestek azzal a kérdéssel, hogy miben segíthetnének. Én a kedves unokatestvérünknek erre a kérdésére azt a választ adtam, hogy ha valóban segíteni akarsz, imádkozz az Úristenhez, hogy mutassa meg, mi van a te szívedben abból, ami a húgomat odajuttatta, ahova került. És ha megláttad, esetleg majd beszélj is arról. Ugyanis sokan vannak lelkileg hasonló állapotban, amiben ő, de jóformán senki sem akarja meglátni az ilyen és ehhez hasonló tragédiák okát. Beszélni arról még kevesebben akarnak. Ekép megy tovább a kirakat boldogság egész a temetésig, ahol az addig aggódó hozzátartozók és családtagok majd megbeszélik, hogy az ő drága halottjuk jó ember volt, csak valami történt a fejével. Az Úristen azt mutatta nekem, hogy sem a húgom nincs jól, sem azok nincsenek jól, akik úgy látják, hogy a pszichiátriai szerek jó hatása vannak rá. És senki sincs jól, aki nem kéri szemei megnyitását Istentől, hogy megláthassa, mi van az emberek szívében elrejtve, ami az őrületbe és az öngyilkosságba kergeti őket, miközben a felszínen és a kirakatban mint apukát, mint anyukát, mint polgárt játszanak. Ahogy Pilinszky mondta, ebben a világban nem problémák vannak, hanem tragédiák. Ezért nem megoldásokra van szükség, hanem irgalomra. Uram, irgalmaz! Drága emberek, a filmet a vetítőgépünkben, a lelkünkben, ha nem cseréljük ki, egészen pontosan, hogyha Isten nem cseréli ki ezt a filmet, előbb-utóbb a test meghal, és mi maradunk avval a filmmel, avval a hazug filmmel, amit mi oda befűztünk. És miután a test meghal, már nem szabhatjuk meg senkinek, hogy kilépi át a mi személyes határainkat. Átlépheti bárki, bárki. És ez maga a pokol, emberek, hogy az igazság, miután meghalunk, átlépi a mi személyes határainkat, és gyötrődni fogunk amiatt, mert nem tudjuk megállítani. Ez a pokol tüze. Aki megírhat ezt a felvételt, megkérem szépen, mutassa meg embertársainak. És ne felejtsük el a legfontosabbat, hogy a mindenható Isten nem akarja, hogy mi azzal a filmmel lépjük át az élet és halál küszöbét, amit mi fűztünk be a vetítőgép a lelkünkbe, hanem azzal a filmmel, amit Isten befűzhet oda. Mert az ő filmje élet, emberek, örök élet, örök békesség. És mindenki, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megkapja ezt az ajándékot Istentől, hogy ő befűzi az igazság filmjét, az élet filmjét az ő lelkébe, és bármikor is jönne az utolsó óra, szabadon távozik, békességgel tud hazamenni az örök hazába. Adja Isten, hogy így legyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.